Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Nyakunkon a német választások, és hát Angela Merkel egész biztos, hogy búcsúzik a politikától. Egyelőre úgy néz ki, hogy a szociáldemokraták fogják megnyerni a választásokat, majd meglátjuk, de az egész biztos, hogy nagyon hosszú idő után Angela Merkel kancellártól búcsúzunk, illetve ő búcsúzik tőlünk. Megszoktuk, nagyon részévé vált az életünknek, olyannyira hosszú idő óta van ő Németország élén, egészen más lesz nélküle. Minden esetre a mai rész elbúcsúzunk tőle, és egy kicsit megpróbáljuk végig gondolni, hogy mit változtatott a világon Angela Merkel. Az Európai Unió de facto vezetője, aki erősebb a bizottság mindenkori elnökénél. A világ legbefolyásosabb nője, Európa királynője, vagy éppen anyukája, ilyen címekkel illették Angela Merkelt az utóbbi években. Keletnémet és nő, Merkel nem csak hosszú évtizedek óta a leghosszabban kormányzó kancellár, hanem ráadásul nő és keletnémet is. Nőiességének meg is volt a politikai szerepe, politikai stílusa türelmes, nyugodt, biztonságos sugárzó. Közkedvelt elnevezése Németországban ismert módon a Mutti, azaz a Mutter vagy anyuci. Centrista konzervativizmus jellemzi, szemben a világszerte tapasztalható gyűlöletkeltő jobboldal újjáéledésével. Ennek a centrizmusnak azonban Merkel valószínűleg az utolsó mohikánja. Ezt a típusú nem radikális jobboldaliságot a II. Világháború emléke, illetve az utána következő erőteljes szociáldemokrácia kényszerítette ki, de ennek vége. A világháború emléke messze, a szocdemek pedig gyengék. De tényleg kelet-némete, Merkel? Igazából Hamburgban született, apja luteránus lelkész volt, aki a háború után Kelet-Németországba költözött, érdekes, hogy nem csak nyugati irányba volt vándorlás akkortájt. A lelkész papa Horst Kastner eredetileg berlini volt, tulajdonképpen hazavándorolt, azaz mégiscsak kelet-német származású Merkel. Ráadásul a papa eredeti neve Kazimir Csák volt, lengyel származású bevándorlóból lett német luteránus lelkész, ami talán nem teljesen mindegy a későbbi menekültekkel kapcsolatos viták, illetve Merkel nyitott hozzáállása szempontjából. Ráadásul Merkel mamája is Danzigban született, ami ugye ma Gdansk, Lengyelország, viszont ő eredetileg is német családba. A Merkel név viszont érdekes módon még csak nem is a mostani férjé, hanem egy Ulrich Merkel nevű vegyész PhD hallgatói, akivel Merkel első házassága zátonyra futott. A mostani férje Joachim Sauer is egy kvantumkémia professzor, aki azonban tudatosan kerüli a nyilvánosságot. Egyszer hallottam egy érdekes beszélgetést valakivel, akivel Merkel együtt tanult annak idején a Lipcsei Egyetemen a 70-es években, és nagyjából azt mesélte, hogy négyen voltak egyszerre PhD-sek kvantumkémia szakon, ahol Merkel is tanult, és ebből három fiú és egy lány volt, ez a lány volt Angela, és hát olyanokat mesélt róla, hogy folyton farmerban járt, meg nem nagyon érdekelte a politika, alapvetően mindig az operáról szeretett beszélni, és hát az egyik legérdekesebb, amit mesélt, hogy reggelenként, amikor a négy PhD is bement az egyetemre, akkor mindig a lány főzött kávét a többi háromnak, azaz a három fiúnak, és ez a lány, ez természetesen Angela Merkel volt. Tehát van pár egykori PhD-s ma Németországban, aki úgy emlékszik Angela Merkelre, mint a lány, aki főzte nekik a kávét. Hát azóta nagyon sokat változott már a világ. Véletlenül tanítottam éveken keresztül a Lipcsei Egyetemen, mint vendégelőadó, és ma már az abszolút szóba sem kerülhetne, hogy PhD-s lányok PhD-s fiúknak kávét főzzenek. Hát az 70-es években még egészen természetes volt. Maga Angela csak 1989 után lépett a politikába, ahogy meséltem előtte, nem nagyon érdekelte a politika. Azon a délután, amikor a berlini fal leomlott, Angela a rá jellemző nyugalommal előbb elment szaunázni, ami rendszeres program volt a barátnőivel, majd kedélyesen átsétált az áttört falon Nyugat-Berlinbe, illetve még aznap este vissza. Viszont hamar belépett a politikába, és rögtön az első szabadon választott kelet-német jobboldali kormánynak szóvivője lett. A német újraegyesülés után pedig a CDU színeiben választották meg a Bundestagba, ahol Helmut Kohl kancellár támogatottja volt. Kohl nem egyszer kedvesen, ám némileg leereszkedően lánykájának nevezte Angela Merkelt, aki hamar lett ifjúsági, majd környezetvédelmi miniszter Kohl kormányaiban. Viszont érdekes módon Merkel úgy lett előbb a CDU első embere, majd kancellár, hogy szembefordult Kohllal, és nyílt levélben erősen megkritizálta. Az apropó az úgynevezett Schwarzgeld-affére volt, a fekete pénzek ügye. Fény derült ugyanis egy Kanadában élő német fegyverkereskedő hatalmas összegű titkos átutalásaira a CDU felé, Svájcon keresztül, ráadásul a párt titkos bankszámláira. Mint a nyomozás során kiderült, a pénz eredetileg a szaúdi kormánytól származott, és egy tank eladási ügylethez kötődött. Kohl nem csak, hogy tudott tiltott kampányfinanszírozásról, hanem ráadásul még így vesztegetési ügybe is keveredett. A fekete pénzek botrányába később nem csak maga Kohl bukott bele, hanem az ügyet eltussolni igyekvő Wolfgang Schäuble is, aki ekkor a CDU elnöke volt, illetve a többségi vélemény szerint Kohl utódjelöltje. Wolfgang Schäuble-t aztán jóval később Merkel pénzügyminisztereként látjuk majd újra, mint az eurózóna megszorítási politikájának első számú betartatóját. Merkel 2005-től kancellár, a kínos utóéletű Gerhard Schröder után, aki ugyebár a Rosneft igazgatósági elnöke lett kancellársága után Moszkvában. A 2005-ös választási kampány kezdetén még 21% ponttal vezetett a CDU-CSU, ám mivel a kampányban egy kulcsos adót javasoltak, ez olyannyira nem volt népszerű a német választók között, hogy az előny gyakorlatilag nullára olvadt, és a végén vissza is kellett vonni a javaslatot. A végső választási eredmény olyan közeli volt, hogy mindkét jelölt győztesnek tekintette magát. Aztán végül is nagy koalíció lett belőle, és Merkel lett a kancellár. A nagy koalíció több cikluson át fennmaradt, ami ismét csak megerősítette Merkel centrista politikai arcélét. A nukleáris energia kivezetése. Jobboldali politikustól szokatlan módon Merkel támogatta a nukleáris energia kivezetéséről szóló német programot, kancellársága alatt igen jelentős eredményeket érte el Németország a fenntartható gazdaságra való átállásban, ugyanakkor gyakran kritizálják őt azért, mert az ország továbbra is erőteljesen támaszkodik a szénre. 2009-es euróválság. Amikor az amerikai pénzügyi válság átjön Európába, akkor ez Európában nem annyira bankválság formájában jelentkezik, hanem sokkal inkább az euró periféria országainak a válságaként, ugye Írország, Görögország, Olaszország, Ciprus, Franciaország, és hát gyakorlatilag az euró periféria nagy része. És itt ugye az történik, hogy az első pillanatban Angela Merkel is úgy nyilatkozik, és hát az akkori Európai Uniós vezetők, hogy nincs kimentés, senkit nem fogunk kimenteni, benne van az eurózóna szabályaiban, hogy országokat nem lehet kimenteni, csődbe kell menni. És aztán eltelik két hét, és két héttel később Angela Merkel és Nicolas Sarkozy és más uniós vezetők visszatérnek, és bejelentik, hogy hát ki fogják menteni először Görögországot, aztán Írországot, Spanyolországot, Portugáliát, és így tovább. Mi történt a kettő között? Az történt, hogy ezek az uniós vezetők, hát leginkább Merkel, beszéltek a frankfurti pénzügyi közösség vezetőivel, legismertebb ezek közül nyilvánvalóan a Deutsche Bank, akivel aktív és állandó kapcsolata volt Merkelnek, és hát ezek a bankvezetők világossá tették Merkel és a többi uniós vezető számára, hogy hát lehet azt mondani a szabályoknak megfelelően a perifériának, hogy tessék csődbe menni, nem fogunk senkit kimenteni, csak ugye bele kell gondolni abba, hogy ki az, aki megvásárolta azokat az állampapírokat, amelyeket most így nem fognak visszafizetni. És hát ugye ezek a nagy európai bankok, ahogy azt mondjuk Adam Tooze történész leírja a híres könyvében a 2009-es válságról, a Crash című könyvben, ezek a nagy bankok, ezek nagyobbak voltak az európai államokhoz, a szuverénekhez képest, mint az amerikai bankok az amerikai államhoz képest. Mark Blythe-nak van hasonló könyve, szintén ugyanezt hangsúlyozza, hogy miközben tudtuk, hogy ezek az amerikai bankok too big to fail-ek, azaz, hogy túl nagyok ahhoz, hogy bedőljenek, de az európai bankok azok még nagyobbak voltak. Például a Deutsche Bank eszközállománya nagyjából elérte a német GDP 80%-át az időtájt, a BNP Paribas hasonló volt a francia GDP-hez képest, az ING pedig konkrétan meghaladta a holland GDP méretét. Tehát ezek az uniós vezetők megértették, hogyha hagyják ezeket a periféria tagállamokat bedőlni, akkor abból az lesz, hogy bedőlnek azok a nagy európai bankok is, akik finanszírozták az állampapírjait ezeknek az országoknak, márpedig, hogyha bedől egy Deutsche Bank, egy BNP Paribas vagy egy ING, akkor az egész európai gazdaság bedől. Azaz, nagyon hamar felismerték az európai vezetők élükön Merkellel, hogy bizony, legalábbis úgy kell csinálni, mint hogyha kimentenék Görögországot, Spanyolországot, Portugáliát, Írországot, Ciprust, tehát úgy kell eladni ezt a válságot, minthogyha ez egy szuverén adósságválság lenne, miközben, hogyha az ember megnézi az adatokat, akkor bizony az eurozóna időszakában, azaz 2000-től 2009-ig, ezeknek az országoknak az adósságállománya egyáltalán nem nőtt, vagy stagnált, vagy bizonyos esetekben még csökkent is. Tehát az a narratíva, hogy itt az államok túlköltekezése miatti irtozatos gyors eladósodás lett volna azok, ez egyszerűen hamis, de így kellett eladni, mert ezt még mindig könnyebb volt eladni, mint hogyha aztokat az okokat tártuk volna fel, amelyek ténylegesen okozták ezt a válságot, nem is szólva arról, hogy milyen következményei lehetnek, hogyha bedőlnek a nagybankok. Úgy tulajdonképpen itt egy bankmentési akció volt, névlegesen kimentették a tagállamokat, a gyakorlatban pedig ezzel időt nyertek arra, hogy a nagy bankoktól átpakolják ezt az adósságot, hova? Hát az Európai Központi Bankhoz, ahol ma van nagy része, illetve különböző ilyen puffer alapokat hoztak létre az Európai Unióban, ahova átpakolták, de tulajdonképpen szocializálták, államosították a privát bankoknál lévő államadósságot. Ez történt ebben az időszakban, és úgy volt eladva, minthogyha ez egy tagállam mentés lenne. Ehhez viszont szükség volt megszorításokra, hiszen ahhoz, hogy egy gyakorlatilag csődbe menő ország képes legyen kigazdálkodni azokat a törlesztő részleteket, amelyeket fizetnie kellett vissza ezeknek a nagybankoknak, ezt úgy lehetett kigazdálkodni, hogy megszorításokat erőltettek a különböző tagállamokra. Ugye mindenki emlékszik 2015-ben a nagy konfrontációra, ahol a Syriza görög kormány Varoufakis Tsipras állt szemben a másik oldalon, hát leginkább Merkellel és az akkori német pénzügyminiszterrel Wolfgang Schäuble-vel, aki ráadásul még utólag bevallottan ki is akarta dobni Görögországot az eurozónából, szóval, hogy nem engedett Németország, nem engedett Hollandia, és ráerőltették ezekre az országokra a megszorításokat, Írországra, Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra, ahol hát ennek nagyon drámai társadalmi következményei voltak, az oktatás, az egészségügy, a szociálpolitika visszaszorítása ezeket az országokat hosszú időre visszavetette, és nagy társadalmi drámát okozott. Az Euróbarométer felmérése szerint az euróválság eredményeképpen hatalmasat zuhant az európai integráció támogatottsága Dél-Európában. Merkel tehát a német érdekeket, illetve az európai gazdasági stabilitást preferálta, és beáldozta hosszabb távon az európai eszmét. 2015-ös migrációs válság. A 2015-ös menekült válságnak két szimbóluma lett, Orbán kerítése az egyik oldalról, illetve Merkel kijelentései a másik oldalról. Wir schaffen das, azaz, hogy majd megoldjuk, illetve Willkommenskultur, azaz, hogy a németek befogadóak a menekülőkkel szemben. Tény és való, hogy az előregedő német társadalomnak szüksége volt bevándorló munkaerőre. Az adatok szerint az EU kívül születettek körülbelül ugyanolyan arányban dolgoznak, mint az EU-n belül születettek, azaz 1-1,5 millió menekültnél még működik is ez a megoldás. A probléma az, hogy míg pár millió bevándorlót Németország képes foglalkoztatni, több százmilliót azonban már nem. Márpedig a Gallup nemzetközi migrációs indexe, illetve a közel-keleti és afrikai konfliktusok szaporodása alapján ez várható reálisan Európában. A valódi megoldás az lenne, hogy segítsük a helyi konfliktusok megoldását. Ehhez például az kellene, hogy ne működjünk együtt helyi diktátorokkal. Ehhez képest Merkel alatt Németország masszívan exportálta a fegyvereket világszerte. Ezen kívül felépítette az északi áramlat 1-et és 2-t az orosz gázimportra. Lásd még a Deutsche Bank masszív pénzmosó együttműködését az orosz elittel, amelyet a Pogi Podcast 36. adásában dolgoztunk fel, valamint Merkel kiegyezett a szintén autokrata Erdogánnal, így Törökország lett a közel-keleti menekültek puffer országa, cserébe pedig Németország pénzt, illetve jelentős fegyverarzenált ad el Erdogánnak, aki közben nem csak odahaza elnyomó, hanem Szíriában is kalandorkodik. Ha Merkel valódi, fenntartható, hosszú távú megoldásban gondolkodott volna a nemzetközi migrációs válság megoldására, akkor kezdeményezhetett volna egy olyan közös uniós globális fejlesztési programot, mint amilyen a kínaiak Egy Öv, Egy Út programja. Nemzetközi fejlesztési programjai persze ma is vannak az uniónak, ám ezek finanszírozása annak ellenére töredéke a kínainak, hogy az EU még ma is jóval gazdagabb. Deutschland AG. A Deutschland AG, azaz a Németország RT kifejezés, már jóval Angela Merkel előtt létezett, alatta azonban a kormányzás központi logikájává vált. Közismert, egyik fél sem tagadja, hogy Merkel rendszeresen egyeztet a német multik vezetőivel. A politikai jobb oldalon persze egyáltalán nem ritka a hit, hogy ami jó a nagyvállalatoknak, az jó az országnak is, és a politika aktívan segíti odahaza és nemzetközileg is őket. A németek legalább nyíltak ezzel kapcsolatosan, máshol ezt titkolják. Ez a szoros kapcsolat persze negatívumokkal is jár. Az autóemissziós csalásokról szóló úgynevezett Dieselgate botrány során például egy parlamenti jelentés is kimutatta, hogy a kormány tulajdonképpen lobbizott a CDU-nak jelentős támogatást adó német autóipar mellett Brüsszelben, és odahaza is igyekezett a botrányt tompítani. Merkel gyakran kritizálják azért is, hogy túlságosan puha az autokrata vezetőkkel világszerte, mivel a német befektetőknek nem áll érdekében a politikai konfrontáció. A Covid-válság. Hogy mennyire őszintétlen volt a Merkel által az eurózónára ráerőltetett megszorítási politika, az a 2020-as Covid-válság idején vált teljesen világossá. Amint kitört ugyanis ez a krízis, és nyilvánvalóvá vált, hogy Németországot is súlyosan érinti, Angela Merkel kormánya egy hatalmas, a GDP 4%-át elérő kontraciklikus kereslet élénkítő csomagot vezetett be. Azaz pontosan tisztában volt vele, hogy válság esetén kormányzatnak nem megszorítania kell, nem egyensúlyba kell hoznia a költségvetést, ahogy azt az európeriféria esetében erőltették Schäuble-lal korábban, hanem bizony költségvetési deficit árán is pótolnia kell a magánszféra kieső keresletét. A helyzet abszurditását növelte, hogy a Covid-válság közepén Merkel még a közös európai kötvényt is elfogadta, amelynek korábban az euróválság időszakában keményen ellenállt. Ebből pedig hatalmas összeurópai keresletélénkítő csomagot finanszíroztak, az Európai Helyreállítási Alapot. Mi a különbség az eurózóna válsághoz képest? Az, hogy nincs masszívan kitett Deutsche Bank, azaz Merkel tehette, ami ilyenkor logikus, nem kellett megszorítások árán is védenie a német gazdaságot. Az pedig már kifejezetten a humor kategóriájába tartozott, amikor a Covid-válság közepén Wolfgang Schäuble egyszer csak úgy emlékezett, hogy ő mindig is a közös európai kötvény támogatói közé tartozott. Angela Merkel egy korszak volt. Főelőnye a stabilitás fenntartása és a szélsőségek moderálása volt. Fő hátránya nemzetközileg az, hogy elsősorban német kancellár volt, mindenek előtt a német érdekeket nézte, és ezért sok mindent hajlandó volt beáldozni. Kíváncsian várjuk az utána következő korszakot.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!